Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Gyökösi Endre, a könyveiről is ismert lelkigondozó egy alkalommal azt mesélte egy újság hasábjain, hogy egy neves professzor felesége felkereste és így szólt hozzá. No, kedves Gyökösi, most aztán elő a pszichológiával. Adjon nekem valami bölcs tanácsot, mert bajban vagyok. A baj azért nem volt olyan nagy, mindössze arról volt szó, hogy a feleség nem szerette, hogy férje 20 éve ugyanahoz a kalaphoz ragaszkodik. Hiába sütöttek ki együtt a neves lelkésszel egy tervet, a cseh nem vált be, és a professzor nem volt hajlandó megválni a kalapjától. A feleség szavai figyelemfelkeltőek. No, kedves Gyökösi, most aztán elő a pszichológiával. Mondja, és szinte halljuk, mit is gondol belül. Most aztán baj van. Itt most már valami olyan kell, ami az emberi erőkön túlmutat. A pszichológia biztos segít. Ez a feleség nincs egyedül, sőt a hozzáállása egyre inkább jellemző a mai kor emberére. Természetesen nem baj, hogyha adott esetben segítségül hívjuk ezt a tudományt, de fontos, hogy a maga helyén kezeljük. Az úgynevezett pásztorál pszichológia éppen ezt próbálja elérni. A pszichológia módszereit a hit szempontjával kiegészülve szemléli és használja. Ebben a szemléletben tart ezekben a napokban lelkigondozói kurzust Vallásosság és Lelkiegészség címmel a Gyökösi Intézet Kecskeméten. Az intézet munkatársa Kasszó Gyula, akivel Vörös Virág a hit és a pszichológia kapcsolatáról beszélgetett.
Néha kimegyek a kertbe dolgozni, és ezáltal a munka által kapok lelki gondozást. Egy probléma megoldódik, valamit észreveszek. Dietrich Stolberg az egyik nagy lelki gondozó, ő beszél arról, hogy kettőféle lelki gondozás van. Az egyik az úgynevezett intencionális lelki gondozás, a másik az pedig a funkcionális lelki gondozás. Az intencionális az, amikor találkozunk, valamelyikünk felveti, hogy hát nekem problémám van, egyeztetünk egy időpontot, akkor a körülményeket megpróbáljuk úgy rendezni, hogy ebben az időpontban zavartalanul tudjunk együtt lenni, mint hogy most eljött az irodámban, félretettem a telefont, kikapcsoltam a számítógépet, hogy ne zúrogjon. Ez egy intencionális találkozás. Előre el van tervezve, és erre lett számva ez az alkalom. És van funkcionális találkozás, amikor a Kálvin téri aluljáróban egy néni húzza a bevásárlókocsiját, és jövök gondterhelten, abszolút elmerülve a kis problémáimba, és nem látok ki magamból, oda megyek a nénihez, és látom, hogy nehezére esik felvinni a kocsit, felkínálom a segítségemet, és lelassítok önkéntelenül is, felmegyek vele, és átadom a kocsit. És a néni csak ennyit mond a végén, köszönöm, fiatalember, magát az Isten küldte. És ezzel az egy mondattal engem a néni úgy helyre tett, mert belehelyezte az én kis apró életem probléma látását, problémához kötöttségemet az Isten horizontjába, és másképp folytattam az utamat, egyszerűen másképpen láttam. És megtörtént a lelki gondozás. Nem volt egy előre eltervezett alkalom, nem volt egy szakmai alkalom, és mégis megtörtént az, amit csodának nevezünk a lelki gondozásban, kitágult az élet horizontom abban a pillanatban ott, akkor. Nem csak akkor lehet lelki gondozásról beszélni, hogyha problémás esetek vannak. Tehát a lelkünk akkor is gondozásra szorul, állandó ápolásra szorul, amikor nem vagyunk akut problémás helyzetben. De mondjuk fellép egy akut problémás helyzet, és akkor ezt lehet esetleg a lélektan eszközeivel megpróbálni kezelni. Ugyanaz történik, mint egy pszichoterápiában gyakorlatilag. Beszélgetünk az emberrel, és megpróbáljuk az ő sajátságos lelki problémáinak a térképét felvázolni. Ezt visszajelezni számára úgy, hogy ő eligazodjon a saját összegabajodott életében. És ehhez a problémalátáshoz tartozik hozzá a hit dimenziója, a hit összefüggése. Amikor gondba kerülünk, problémába kerülünk, akkor beszűkül az életvalóságunk. A keresztény embernek egy óriási nagy ajándék, hogy ezt a beszűkült életvalóságot is a hit széles horizontján szemlélheti. És ez már önmagában ad egy kiteljesedést. Amikor ott vagyok egy párkapcsolati krízisben, én már mindent megtettem, nem tudok zöldágra vergődni, hiába kommunikálok, vagy próbálom meg a gondomat elmondani a partneremnek, akivel eddig kitűnően megértettem magam, egyszerűen nem tudok zöldágra vergődni. És hogyha ebben az összefüggésben megérzem azt, hogy van egy olyan személy, van egy olyan valóság, ami előtt az én életem kiterített térkép. Már ez mobilizálhat bennem olyan erőforrásokat, hogy azt mondom, hogy még egyszer nekifutok, mert nem vagyok egyedül. Mert nem csak nekem fontos ez, hanem eddig rengeteg mindent megéltünk. És hogyha így elkezd az ember szemlélete kiszélesedni, visszagondol arra, milyenek voltak a közös élmények, mibe tud belekapaszkodni, milyen mérföldkövek voltak ennek a párkapcsolatnak az élettörténetében, akkor előfordulhat, és ez a lelki gondozás csodája, hogy kirajzolódik az, hogy hol lehet tovább lépni. A pasztorál pszichológia az egy olyan teológiai szemlélet, amely a lélektan felismeréseinek a figyelembevételével segít egy képet kialakítani az emberről, az egyházról, és az ember, illetve az egyház Istenhez való kapcsolatáról. Tehát annyit jelent gyakorlatilag, hogy a lélektan ismereteit figyelembe vesszük, de ez egy teológiai szemléletbe kerül.
Olyan pszichológiai képzés, ami egy hívő szemponttal kibővül tulajdonképpen.
Így van, kibővül egy hívő szemponttal, és ez egy döntő szempont. A pasztorál pszichológia az egy szemlélet, amit lehet alkalmazni az igehirdetésben, a lelki gondozásban, az egyházvezetésben, nagyon sok helyen lehet lélektani ismereteket alkalmazni. Azt kell tudatosítani önmagunkban, hogy mi véges eszközök vagyunk. Nem velünk kezdődik Isten munkája egy ember életében, de nem is velünk ér véget. Nekünk adatik egy lehetőség egy találkozásban arra, hogy segítsünk az ő életlátását egy tágabb horizontba helyezni. Ha ez megadatik, ez óriási nagy csoda, de ezt nem mi csináljuk. Még akkor sem, hogyha pásztorál pszichológusok vagyunk, vagy ennek az eszközeit használjuk. Előfordulhat az, hogy minden jó szándék, minden szaktudás ellenére nem tudunk tovább lépni egy ilyen területen.
De a pszichológia mostanában nagyon hamar előveszik. A pszichológia önmagában véges.
Nem is a lélektantól várjuk a végső megoldást. A végső megoldást mindig Istentől várjuk, de a lélektan eszközei nem állnak ezzel ellentétben, hanem emberileg segítő eszközök lehetnek abban, hogy az ember az isteni megoldás felé közeledjen. A lélektan módszereihez, meg a pszichológiai felismerésekhez, meg néha nem is a felismerésekhez, hanem a sima pszichologizáláshoz, amiatt nyúl vissza gyakran a mai kor embere, mert a saját lelkét sem érti igazán. És mindenbe belekapaszkodik, ami valamilyen szintű megoldást ígér számára, vagy sugall számára. Erre nagyon jó lehetőséget adnak az úgynevezett populáris pszichológiai könyvek. Közérthető nyelven vannak írva, nem annyira szakszöveg, és az ember megért belőle valamit önmagáról általában, vagy a társas kapcsolatairól. Ezek nem hiába való ismeretek, ezeket lehet kamatoztatni, de csak ezekbe kapaszkodni nagy ostobaság lenne. Éppen amiatt, mert ez véges. Megtudhatunk magunkról valamit, de ettől még nem ismerjük meg önmagunkat teljes összefüggésünkben. A teljes összefüggéshez keresztény meggyőződésben hozzátartozik az Istennel való kapcsolat is.
Ha esetleg valaki mondjuk rosszul használja ezt az eszköztárat, akkor adott esetben nagyobb baj tud okozni, mint amilyen az eredeti volt. Azért ilyen is létezik, nem?
Ez kétségtelen. Ez előfordulhat. Úgy látom, hogy keresztény körökben gyakori a pszichológiától való félelem. Én nagyon kritikusan viszonyulok ehhez a félelemhez. Mert a pszichológia egy emberi tudománya, vagy egy véges tudomány. És nem kell ezt a véges tudományt felvértezni olyan nagy erővel, mint amivel nem bír. Nem kell ettől félni. Nem értek egyet azokkal, akik démonizálják a pszichológiát. A pszichológia nem démoni, az egy emberi tudomány, de az ember kétségtelenül használhatja rossz célokra is. De ez az ember kezében van. Ez viszont egy bennünk levő ismeretnek a függvénye. Nem a módszer válik rosszá, hanem mi használjuk rosszul ezt a módszert. Amit nem tud biztonsággal használni, attól ne féljen. Nyugodtan próbálja meg megismerni, de ne alkalmazza az embertársán, mert ez felelőtlenség. Innentől kezdve tudunk rombolni ezzel az eszköztárral, mert nem ismerjük a teljes működési mechanizmusát, mondjuk így.
Mennyire fontos, hogy a hit mögött azért legyen egy ilyen pszichológiai dimenzió is?
Nem szükséges, hogy ott legyen, hanem ez ott van. Mivel a viselkedésünk az a lélektani dimenzióban is mozog. Tehát az ember élete, gondoljunk csak arra, hogy hogyan ábrázolja például az Új Szövetség az embert. Az ember test, lélek, szellem egysége. És a lélek, a psziché, az mindig ott van az emberrel együtt. Nagyon nehezen elválasztható dimenziók ezek egymástól. Szükségszerűen ott van egy lelki dimenzió az emberben mindig. Nem szükségszerűen kell ezt mindig a pszichológia eszköztárával tudatosan megfogalmazni. Nem mindig kell azt mondani, hogy igen, ezek most az én gyermekkori élményeim, amelyek előtörnek belőlem, mert egy olyan életösszefüggésbe kerültem, ami emlékeztet engem arra. Ez nem kell, ez néha elveszi a tapasztalat varázsát. De a lelki dimenzió alapvetően a pszichológiai dimenzió ott van. Vannak olyan lelki gondozók, akiknek karizmaként adatott a lelki gondozás, anélkül, hogy elolvasott volna bármilyen pszichológiai művet. Nem feltétlenül kell ott lenni ennek a szaktudásnak, de jó az, hogyha ott van, talán ismeri a Hályok Kovácsnak a történetét. Van, akivel egyszerűen jó beszélgetni, anélkül, hogy olvasott volna ilyen szakkönyveket. Néha akadályá is válik a lélektani tudás. Magamon veszem néha észre, amikor problémám van, hogy valakivel elkezdek beszélgetni, és amikor elkezdek egy módszert alkalmazni, akár tudatosan, akár nem, a figyelmem önkéntelenül felismeri a módszert. És innentől kezdve nem a problémám van előtérben, hanem a szakértői figyelmem. Ez egy nagy veszély. Nehéz belőle kilépni, és ehhez kell a tudatos döntés.
Annak az embernek a részéről, akinek kátyúba jutott az élete, van olyan, hogy csak a hit önmagában elég, és nincs szüksége esetleg mondjuk ilyen lelki gondozásra.
Előfordulhat, hogy nincs szüksége ilyen jellegű eltervezett lelki gondozói kapcsolatra, de ettől még ő kap lelki gondozást. Tehát az első lelki gondozó az mindig Isten. Ilyen értelemben a hitbeli dimenziónk az nyitott Isten munkájára, akkor mi kapunk lelki gondozást. A lelki gondozás. Nem mindig szakmai, pszichológiai segítségként, de ott van. Így működik Isten csodálatos műve az emberek között való jelenléte által.
Krisztuson kívül át, nincs ki az járulnom. Ébeteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs éfeké
Egy másik képzésről is beszámolunk, amelynek szintén a lelki egészség a célja. A Károlyi Egyetem hosszú évek óta tart mentálhigiénés képzést. 2 év alatt azoknak, akik segítő pályán vannak, igyekeznek lelki gondozói ismereteket átadni. Várják azoknak a valamilyen diplomával rendelkező segítőknek a jelentkezését, akik munkájukat jobban, nagyobb megértéssel szeretnék végezni. A címük a következő. Károlyi Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszék, Budapest, Bécsi út 324. Grezsa Ferenccel, a képzés vezetőjével beszélgettem.
Emlékszem az egyik lelkésznő Erdélyben, aki felvételizett, és amikor kérdeztem azt, hogy miért jelentkezik, hát mondja azt, hogy azért, mert nagyon sok olyan problémával fordulnak hozzá a hívei, egy kis faluban, Erdélyben élt és ott szolgált, amihez úgy érzi, hogy nem tud igazán kapcsolódni, nem tud igazán ebben segítséget nyújtani. Kérdeztem tőle, hogy mégis miket próbált. A következőt mondta szó szerint, hát nem vágom fejbe egy bibliai idézettel. Tehát ő már ugye nagyon is mutatta az alkalmasságát a képzésre, mert azt már megtapasztalta és tudta, hogy önmagában egy-egy idézet, egy másfajta segítés nélkül nem biztos, hogy használni fog. Ma például éppen ugye most is a délelőtti csoportmunka lezajlott. Először csak 5 perce volt mindenkinek, hogy elmondjon egy történetet, majd utána párokban beszélgettek a csoport előtt, amikor már 15 percet kaptak arra, hogy mondja el a történetét, és az a másik, akivel ő beszélget, aki hát a segítői szerepben volt, az kapcsolódjon ehhez. És nézzük meg, hogy hogyan vált át a történetmondás egy sokkal mélyebb szintre, amikor már nem az a lényeg, hogy mi történt a kiskutyával, mert ez egyik konkrét történet ez volt, hanem az, hogy hogyan élte ő ezt át, és az, ahogy lelkileg hatott ez a bizonyos esemény rá, milyen általános következtetést tud erről levonni. És így a valami kiskutyákkal való probléma után, mert nem mondta meg neki a segítő szerepét játszó hallgató, hogy mit tegyen, hogy a kiskutya gondja megoldódjon, hanem hagyta, hogy beszéljen, és ebben segítette, akkor a csalódás élményhez jutott el, hogy ő csalódott egy hozzá közel álló emberben, majd amikor erről is beszélgettek pár percet, végül oda lyukadt ki ez a beszélgetés, hogy vajon mennyire is képes ő a saját érzelmeit, gondolatait kifejezni a számára fontos kapcsolataiban, magyarul képviselni önmagát. Tehát egy kicsi állatkától, egy kis történettől 10 perc alatt eljutott egy jól vezetett beszélgetés, egy nagyon mély, komoly önismereti kérdésig, ami foglalkoztat szinte valamennyiünket. Csak kérdés, hogy van-e lehetőségünk, alkalmunk arra, hogy olyan valakivel beszéljünk róla, aki tényleg nyitottan meghallgat, és nem minősít állandóan, nem tanácsokkal lát el, és így tovább. No, ezt tanulják a hallgatóink.
Ez a képzés nyitott bárki számára, aki valamilyen olyan szakmát űz, amiben segíthet az, hogy jobban megérti az embereket.
Igen, ez nyitott, és nagyon sokféle hallgató is jön hozzánk, de azért örvendetesnek tartom, hogy általában a spiritualitás iránt nyitott emberek nagyobb arányban vannak itt, mint talán mások. Azért az igaz, hogy itt Budapesten a reformátusok, értve lelkészek, vagy hitoktatók, vagy valamilyen református intézményben dolgozó segítők aránya alacsonyabb, mint például Erdélyben vagy a Felvidéken. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi lehet ennek az oka. Talán az, hogy az erdélyi és a felvidéki évfolyamok szervezésébe az ottani református intézmények valahogy aktívabban részt vesznek, mint itt. Tehát például a felvidéki évfolyamunk 35 hallgatójából 18-20 fő lelkész vagy lelkésznő, nem csak református, van katolikus plébános is, és van görögkatolikus lelkész is. A többi hallgató pedig tanár, pedagógus, de közülük is többen hitoktatók. Körülbelül ez az arány Erdélyben is, minthogyha nyitottabbak lennének a határon túli lelkészek, például erre a fajta szemléletre, vagy erre a fajta munkára. Ugye 8 éve zajlik Erdélybe is a képzésünk, és hát olyan az egész program, hogy nagyon sok mindent elmondanak a hallgatók a hétköznapjaikról. Olyan benyomásunk van, hogy mondjuk egy erdélyi lelkész sokkal inkább benne él a közösségében. Ezt merem állítani, mint egy magyarországi földet művel. Adott esetben kaszál, látogatja sokkal nagyobb energiával, nagyobb idő ráfordítással a híveit az otthonukban, mint errefelé. Ebben az elég nyomorúságos magyar lelkületben, ami most már itt hosszú évtizedek óta tapasztalható, a határon túli magyarság, és különösen a Székelyföld jelenthetne valami gyógyírt, az a fajta viszony az élethez, egymáshoz, a magyarsághoz, az Istenhez. Tehát az a fajta lelkület, aminek a nyomát ott tapasztalhatjuk, ez gyógyírt jelenthetne talán Magyarországon is. Mint ahogy ez a történelemben már máskor is megvolt, hiszen a török időkben, az erdélyi fejedelemség idején tulajdonképpen az egész magyar nemzeti túlélésnek az erdélyi magyar lelkület volt a garanciája.
Itt nagyon szétverődött a társadalom, az egyértelmű, és úgy tűnik, hogy az egyház leképezi a valóságot.
Például Erdély. Ilyefalván van az ottani képzésünk, 8 éve. Speciálisan Kató Béla támogatja nagyon, hogy a lelkészek ebbe kapcsolódjanak bele.
Egyetlen a pszichológiával kapcsolatban két véglet van, az egyik túl negatív, túl pozitív.
Örülök ennek a felvetésnek, mert valóban a pszichológia leminősítésére adható adekvát válasz nem a pszichológia idealizálása. Itt a középpontban az alaphivatás áll. Tehát senkiből nem fogunk mi kis pszichológust csinálni. Egyéb iránt pedig a pszichológia, mint tudomány is nagyon érdekes és nagyon lelkesítő módon azokhoz az alapkérdésekhez jutott már el a korunkban, amik egyébként mondjuk a lelkészi hivatásnak is, vagy az egész emberi életnek az alapkérdései, például a szeretet. A pszichológia is oda lyukadt ki, hogy igazából az, ami az emberi kapcsolatokban működni tud, vagy akár a terápiás kapcsolatokban, ez a szeretetnek az áramulása a segítő és a segített között. Egy alátámasztása annak, hogy amit annak idején az egyházatyák, és nem tudom én, Jézus és a Biblia, stb. Közvetít, az valóban helytálló és egy tudományosan is igazolható tény is, amellett, hogy nyilván nem a tudományossága miatt éljük át a szeretetet, de azért jó dolog az, hogyha erről az oldalról is tudunk ehhez kapcsolódni.
Mennyire tud a hit, az egyház segíteni a lelki egészség irányában?
Az egyházaknak és a hitéletnek általában nagyon nagy lehetősége volna a lelki egészségi állapot javítása területén, részben be is tölti, hiszen nagyon sok intézményben ilyen értelemben is nagyon nagyra értékelhető munka folyik. Ma már kutatások vannak, a legutóbbi években is, magyarországi kutatások is arra vonatkozóan, hogy a hívő emberek körében számos lelki egészségi probléma előfordulási gyakorisága alacsonyabb, mint a nem hívők körében, illetve, hogyha ilyen problémák elő is fordulnak, hamarabb kilábalnak belőle. A mentálhigiénének egy nagy tekintélyű amerikai művelője jó pár évtizeddel ezelőtt írta egy munkájában, hogy az egyházak keretében megvalósuló lelkisegítési potenciál több, mint az összes egyéb intézménynek az összes lehetősége. Ez persze egy szabad világban fogalmazta meg a 60-as években, ez nem volt állítható Magyarországra, hiszen az egyházaknak ez a fajta tevékenysége tiltva volt és el volt nyomva. Ezt a lehetőséget, ezt a teret azért nem töltik be a magyar egyházak, ma sem. Tehát jóval nagyobb lehetőségeik lennének.
De miért? Vajon miért?
Ennek valószínűleg sok anyagi oka van, sok intézményes oka van. Én elsősorban a mentalitásbeli oldalát emelném ki. Hiszen segíteni egy másik embernek az nem merül ki abba, hogy elviszem hozzá az ebédet. Még azért mindig sokan gondolják azt, hogy igazából a szűkebb értelemben vett hitélet az, ami az egyház igazi területe, pedig azt gondolom, hogy ezek a területek, a közéleti szerep, a közjó szolgálata, az életlen különbözőbb területein, ezek legalább olyan fontosak, mint sok egyéb. Tulajdonképpen az emberi problémákat el lehet intézni csupán azzal, hogy a szeretetlenséggel függnek össze valahogyan. Nem biztos, hogy mindig jól tudunk szeretni, vagy nem biztos, hogy jól tudjuk fogadni, helyesen és pontosan tudjuk fogadni a felénk áramló szeretetet, vagy a saját szeretetünket megfelelően ki tudjuk-e fejezni. Tehát nagyon leegyszerűsíthetők az emberi kapcsolatok és az emberi problémák kérdései a szeretet kérdésére, viszont jól szeretni az nem is olyan könnyű dolog. És ezt hát sokféle módon meg lehet tanulni, a hétköznapi élet tapasztalatai nyilván ebben meghatározóak lehetnek, de például az ilyen programok, mint a miénk itt a mentálhigiénén, az is segíthet ebbe valamit.
Hallgassuk meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Fiatal felnőttek konferenciájára hív mindenkit a Református Fiatalok Szövetsége, melyet Beregfürdőn a Megbékélés házában tartanak április 23-a és 25-e között. Hitünk hősei az Egyház történetben címmel tartanak presbiteri képzést nem csak presbitereknek április 17-én 10 órától Budapesten, az Ildikó tér egy szám alatt. Előadó Péterfi György, lelkész. A Lepra Misszió tavaszi csendes napját és nagy gyűlését április 19-én hétfőn 10 órakor tartja Budapesten, a 15. kerületben az Alag utca 3 szám alatti Református Missziói Központ nagy termében. A programban filmvetítés mutatja be a Lepra Misszió bangladesi szolgálatát. Isten kommunikációs csatornái címmel Pálhegyi Ferenc tart előadást április 19-én este 6 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. A protestáns tavasz rendezvény sorozat keretében tart előadói estet Bognár János április 14-én, este 19:30-tól Budapesten, a Hold utca 18-20 szám alatt. Ugyanitt mutatják be Fünfkirchentől Pécsig címmel Petrőci Éva portréfilmjét. A Széchenyi emlékév kapcsán a Debreceni Városi Könyvtár Széchenyi István emlékének adózik április 15-én délután 14:00. Véletlen vagy kegyelem címmel tart előadást a teremtésről Pap Tibor lelkipásztor április 14-én este 18:00 Budapesten az Alsó Határút 70 szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát Lukács evangélium a 7. fejezetéből. Jézus betért egy farizeus házába és az asztalhoz ült. Élt a városban egy rossz hírű nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd a hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival és bekente az illatos olajjal. Bizonyára mindannyian álltunk úgy egy-egy ember mellett, hogy azt éreztük, egy világ választ el bennünket. Nincs közöm hozzá más, mint én. Ilyenkor, ha szorult a helyzetünk, kénytelen, kelletlen találunk egy közös pontot. Szép időnk van, milyen finom ez az étel, keresgetjük az összekötő kapcsot. Jézus is ezt teszi. Az ő hídje minden ember között az adósság elengedése, a bűn megbocsátása. De kiderül, hogy a farizeus ezen a hídon nem tud átmenni. Ő patrónusnak gondolja magát, csak adni tud. Körülbástyázta magát tökéletesség képzetével, magába gubózott és képtelen befogadóvá lenni. Az asszony tökéletesen tudja, hogy mit tett. Jézus az egyetlen esélye. Ő csak befogadni tud. Úgy látja magában, semmi jó nincsen. A farizeus nem ismerte azt az érzést, hogy tartozik valakinek. Istennel való kapcsolata legfeljebb az adakozás vonatkozásában volt értelmezhető. Ahhoz az életveszélyes állapothoz lehet-e őt hasonlítani, amikor valaki nem érzi a fájdalmat. Ha valakit összerándulni lát, azt hiszi színjátékot ad elő. Ma mindenféle szerekkel igyekeznek sokan a rosszat, a kínt, a gyötrelmet kiiktatni az életükből. És nem is gondoljuk, ez milyen mélységbe sodorhat bennünket. A közöny, a nihilizmus a legnehezebben gyógyítható baj. Talán a mai ember közönjének is éppen az az eredője, hogy körülbástyázza magát, álbiztonságot teremt, és arra igyekszik, hogyha lehet, semmi baj ne érje. Aztán szép lassan az ember bőre elkezd érdesedni, már nem is érzi a bajt, már nem érzékeny szinte semmire. Amikor már annyira kemény az emberi bőr, hogy nem érzi a simogatást sem, valami eltűnt az emberből. Simon farizeus ezen a lejtőn indult el. Egyre hidegebb, egyre keményebben visszautasítja Jézus szeretetét, egyre betegebb. A bűnös nő viszont meggyógyult. Isten irgalmazzon nekünk, hogy érzékenyek maradjunk hiányainkra, kétségeinkre. Tudjon fájni a baj. Ne szaladjunk el félelmeinktől, ürességünktől, hanem tudjuk ezeket kimondani, és higgyük el, van hova letenni érzéseinket. Akkor oda tudunk menni Jézushoz, képesek leszünk kiönteni titkos nádrus keretünket, és felismerni, hogy Jézus már előbb szeretett minket, mint mi gondolnánk. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201 00 11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333, 111, 8-as, áldásbékesség.
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.